Konferencia, folytatnánk előadásaink sorát, nem kevésbé érdekes és személyi vetületeket szintén gazdagon felvonultató előadásokra kerül érzésem szerint sor. És föl is kérném első délutáni előadónkat, Lukács Anikót, hogy Lőcse Anikót itt tartsa meg előadását, melynek címe Fiatalkorúak ellen indított büntetőperes eljárások vizsgálata a tanácsadó Lukács után.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon. Remélem hallatszik, amit mondok, tehát mindenki hallja. És akkor kezdeném is az alábbi előadást, ami a fiatalkorúak bíróságáról, illetve a budapesti büntető törvényszéki eljárásokról szól. A képen látható, hogy a fiatalkorúak bíróságához, illetve ennek a tanácsához csak nagyon kevés büntető per került. Az alábbi táblázatban látható kutatási eredmény a bíróság név és tárgymutatók alapján mutatta, hogy milyen politikai jellegű bűncselekmények kerültek a fiatalkorúak bíróságához. Itt ebben a kimutatásban látható, hogy államellenes izgatásokból volt a legtöbb. Összesen 1919-ben a 4720 ügyből ezek a bírósági ügyforgalmi kimutatások alapján kerültek számba. 15 ügy, 1920-ban 6542 ügyből összesen 13 ügy, illetve az 1921-es év folyamán az 5598 ügyből csak 5 ügy volt így kimondottan politikai. Hát az első ilyen vizsgált peranyag a Tanácsköztársaság utáni időszak, bukása utáni időszak volt Uránszky Ödön fiatalkor ügye. Ő egy 18 éves pékinasként dolgozó fiú volt, aki 1919. februárjában a Vörös Újságnál lapkihordóként dolgozott. A Vörös Hadseregben a 32. gyalogezrednél teljesített szolgálatot, és áprilisban csatlakozott Cserny József fegyveres csoportjához. A csoport 1919. április 19-én Nagyváradra utazott volna, de a románok támadásai miatt Nagyvárad helyett Püspökladánynál hagyták el a vonatot. Itt fiatalkorú jelen volt egy kivégzésnél, amit 1919. április 20-án történt, ez a sajnálatos eset, és a vádirat alapján a fiú, mint a Tanácsköztársaság fegyveres tagja jelenlétével támogatta a kivégzéseket, foganatosító társait. A fiú apjának csak a polgárőr, őrségi, őrvezetői szolgálatáról volt tudomása, magáról az ügyről csak 1919. szeptemberében a letartóztatását követően szerzett tudomást. A vádlott beismerte a bűnösségét, az ügyész 1920. január 10-én kezdeményezte a vádindítványt, ügyvédett hivatalból rendeltek ki. Indítványozta az ügyész továbbá, hogy a törvényszék hozzon olyan határozatot, amely alapján ne a fiatalkorúak bírósága, hanem ebben a fajsúlyos ügyben a budapesti büntető törvényszék hozzon ítéletet. A 4039/1919-es számú rendelet alapján a büntető törvényszék gyorsított bűnvádi eljárás alapján ítélt a Tanácsköztársaság szervei és közegei felett, így a fiatalkorú is ebbe a kategóriába esett. A büntető törvényszék 1920. június 5-én nyilvános főtárgyaláson a büntető törvénykönyv, illetve a büntető novella fiatalkorúak bíróságára vonatkozó törvényeit is alkalmazta. Ezért a fiú fegyveres jelenlétét vétségé minősítették. Az ítéletben 10 év fogházbüntetést kapott, amelyet a ceglédi fiatalkorúak fogházában kellett letöltenie. A 10 hónapig tartó fogházi őrizetet azonban nem számították bele a kiszabott szabadságvesztés büntetésébe. Így a kivonat alapján, ami a képen látható, 1930. június 5-én szabadult volna a fiú, de a következő bejegyzés, ez a fogolytörzs könyvi kivonatban szereplő cetli, amit felragasztottak, azért mosódik itt el a kép, mert gondolom, hogy a ragasztás után pecsételték le az iratot. Tehát itt az látszik, hogy a büntetésének végrehajtását a szovjet-magyar fogolycsereegyezmény miatt az orosz köztársaságnak történő kiadatása folytán az 1921. évi 40. törvénycikke értelmében 1922. június 28-án félbeszakították. Átérnék a következő ügyre. Ez Simit Sándor, 17 éves fiúról szól ez az ügy. Ez egy 900 oldalas vastag peranyag, tehát nagyon nehéz a kutatása, mert több nyomozati szakaszból, vádiratból és egyéb bizonyítékokból is áll. Ez a fiú hivatalszolga volt, és Lévai Lechner Oszkár vörös különítményparancsnok, illetve 30 társa ellen indított büntetőperben szerepelt. Az eljárást ellenforradalmi megmozdulások leverésében való részvétel miatt indították meg. Ebben a peranyagban a fiú családi körülményeire, illetve pszichológiai jellemzéseire is bukkanhatunk. Életkörülményei meglehetősen rendezetnek voltak mondhatók. Ezen a képen az egyenruhás fiatalkorú szerepel. Ez is a bizonyítékok között csatolt dokumentumból származik. A következő Turánszki Ödön fiatalkorúhoz hasonlóan szintén a fiatalkorúak gyűjtőfogházára vonatkozó anyag. Itt a fiú 15 éves fogházbüntetésre ítélték, 21 novemberében szállították a fiatalkorúak fogházába, viszont itt már 19 éves volt. Az ő büntetését 1921. december 1-én szakították meg, mert az ő esetében is szovjet-magyar fogolycserét rendeltek el. A prezentációban szereplő két fiatal esetében ezt a fogolycsere lehetőséget vetették fel. Ez a fogolycsere akció az Oroszországban visszatartott magyar katonatisztek és hadifoglyok cseréjét jelentette, és azokra az elítéltekre vonatkozott, akiket a szovjet kormány által túszként visszatartott magyar hadifoglyokért kiadtak Oroszországnak. Az előadás elején említettem az államellenes izgatások sorozatát, hogy mennyi államellenes izgatás volt fordult elő ezekben az években. Itt ebben az ügyben, és egyben utolsó is, mert itt 20-30 személyről van szó, tehát 20-30 középiskolai tanuló ügyét foglalja össze ez a peranyag, és ebben a peranyagban ez a peranyag, vagy a nyomozás alapját gyakorlatilag a közoktatási közlöny 1919. novemberi számában megjelent rovat képezte, amelyben a 30 tanuló név sorát közölték, valamint három dokumentum. Ez az egyik, amit itt láthatunk a képen. Ez egy megbízás, amelyben a hetedik osztályos tanulót 1919. február végén a Szociális Diákegyesület, illetve a Szociáldemokrata Középiskolások Országos Szövetségének képviseletével bízták meg. A másik kép pedig egy igazgatóhoz beterjesztett kérelem, amely 1919. december 15-én került akkor kelteződött az iskola igazgatójához, ebben a Vörös Marti önképzőkör pályaműveinek jutalmazására adományozott, tehát a fiú egyfajta mecénásként működött, és 50 koronáját kérte vissza ennek az önképzőkörnek a finanszírozására, tehát ezt visszakérte, mert egyetlen pályamű sem érkezett az önképzőkörhöz. Ebben kihangsúlyozta, hogy a modern kor, tehát a modern irodalom alatt Babits, Kosztolányi, Ady Endre és más hasonló eszmékkel rendelkező írók munkáit érti, a pályadíjat pedig arra akarja fordítani, ahol az igazi emberi haladásért, világáramlattá vált demokratikus eszmékért, Jézustól hirdetett emberi szeretetért és megértésért dolgoznak fáradhatatlanul. Az igazgató a levelet önérzeteskedőnek, tiszteletlennek és szemtelennek minősítette. A harmadik dokumentum, amit említettem az előbb, hogy a közlönyben megjelent hallgatók, 30 hallgató különböző iskolák szerepelnek, tehát ezen a térképen gyakorlatilag azok az iskolák vannak bejelölve, ahonnan kizárták a fiatalokat. A nyomozást a budapesti középiskolákban folytatták le a detektívek, ezekbe a középiskolákba is elmentek többek között, és egy több oldalas nyomozati jelentésben számoltak be az ügyben érintett középiskolák diákbizalmi funkcióit ellátó fiatalkorúakról. Az ügyben kikérdezett igazgatók többsége megvetően nyilatkozott a tanulókról. Részükről olyan megjegyzések hangzottak el, hogy az említett tanulókat erősen kommunista elvűnek ismerik. Akkor tanulótársaik körében és más iskolai intézményekben agitációs propaganda tevékenységet fejtenek ki, vagy kommunista röpiratok terjesztésében vettek részt. A fiatalkorúak ügyésze dr. Novák Ferenc a fiatalok egyéni kihallgatását és születési bizonyítványuk beszerzését indítványozta. Valamint pártfogóit, környezettanulmányokat is elkészítettetett, és a pártfogók ezekben a környezettanulmányokban minden érintett tanuló életviszonyát, családi helyzetét, lakáshelyzetét is felmérte. A pártfogói vélemények többsége pozitív életkörülményekről és jó véleménnyel zárult. Ezeket a véleményeket a fiatalkorúak bíróságához terjesztették fel. A bíróság általi dorgálás büntetést egy-két esetben javasolta a pártfogó, itt most csak egy tanulóra térnék ki. Ebbe a fiú már betöltött a 18. életévét, mint ugye a prezentációban is látszik, hogy itt már peregtek az évek, és az elkövetésük idején ezek a tanulók 17 évesek voltak, illetve az eljárás idejére pedig már felnőtt korúakká váltak. Az egyik pártfogói véleményben a fiú már betöltötte a 18. életévét, a feljelentés idején magántanulóként végezte a tanulmányait, az érettségi vizsga előtt tanári javaslat alapján tanulmányozta Marx munkáit. A kommun ideje alatt azért vonult be katonai szolgálatra, mert a szüleit akarta mentesíteni a politikai zaklatásoktól. Egy másik pártfogói véleményben a 16 éves főgimnáziumi tanuló szerepel, akinek az apja üveges volt, az édesanyja háztartásbeli, és rajta kívül még 5 idősebb testvére volt. A sokat betegeskedő fiú egészségi állapota ezekben az eljárás alatti években, tehát ő nem volt ilyen kommunista röpiratoskodó, de az egészségi állapota annyira megromlott, hogy a kommun idején már iskolába sem tudott járni. A szülők tisztességes emberek voltak, édesapjának üveges üzletét a kommun alatt hatóságilag lefoglalták. A pártfogó tisztviselő véleménye szerint a fiú az iskolában szorgalmas és jó magaviseletű volt. Mivel a vádak csak részben bizonyosodtak be egyes tanulókról, mert volt, aki röpiratokat is terjesztett, erre nincs idő a prezentációban, de előfordul bizony, hogy a hallgató az iskolán kívül terjesztett röpiratot, meg, illetve az is előfordul, hogy kényszerítették, de majd a következő fejezetben ezt tárgyaljuk. Az államrendőrség közölte fiatalkorúak bíróságával a tanulók névsorát, akiket a közoktatásügyi minisztérium a hazai iskolákból kizárt, középiskolákból. Ez az 1920 júniusában a fiatalkorúak bírósága egy hivatalos beadványt terjesztett be a minisztériumhoz, amelyben megkérdezték, hogy szüksége van további eljárás megindításához, ugyanis időközben ugye felnőtt korúakká váltak. Betöltötték a 18. életévüket. 1921. január 5-én a minisztérium további eljárás lefolytatását kérte. 1922. november 27-én az ügyész a legfelsőbb kegyelmi tényezők fennállása alapján indítványozta, hogy az eljárás szüntessék meg, illetve hogy az időközben 18. életévüket betöltött tanulók ügyét az ügyészséghez tegyék át. Tehát ezért történt meg az, hogy az eredetileg fiatalkorúak ügyszámát úgy tüntették fel az iratokon, hogy az a fiatalkorúak bíróságához tartozik, de átcsatolták a budapesti királyi ügyészséghez. Az ügyész ezután indítványozta a budapesti királyi ítélőtábla elvi döntése alapján, hogy ügyüket ugye tegyék át, mert az ítélőtábla szerint azok a gyorsított bírói eljárás alá tartoznak. Egyben az ügyészséget, hogy szintén tegy át azokat az ügyeket, amik már nem a fiatalkorúak bíróságára vonatkoznak. Így ezután csak a fiatalkorúak bírósága csak alakilag foglalkozott az üggyel, melyet mutat a bírói végzés időpontja is. 1923. január 10-én hozta meg a bírói végzést, kihangsúlyozva, hogy az összes kegyelmi feltétel fennforog, az állam törvényes rendjére és közbiztonságra nem veszélyesek, és az ellenük folytatott eljárást kegyelmi, mint büntethetőséget megszüntető okból meg kellett szüntetni. 1924. március 10-én a büntető törvényszék is határozatot hozott, melyben a legfelsőbb kegyelmi döntés alapján a már felnőtt személyek ellen is megszüntették az eljárást. Tehát gyakorlatilag ez az eljárás meg is szűnt. És a 30, nem tudom én hány fiatalkorú volt, csak ez fiatalkorú ügyéből csak ennyi derül ki a peranyagból. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Kiderül, hogy nem kell feltétlenül magát, folyamatunk, hogy érzékeny és